Akkor folytatjuk az Ezer Arc klubot, sok szeretettel bemutatom, és akkor most elnézést kérek Katalint, hogy elfelejtettem rendesen bemutatni, tehát a dr. Tarnai Katalin. Most akkor ezt nem hagyom el, dr. B. Kovács Juditot, és igazából bajba vagyok, hogy mit is mondjak, hogy mi a következő beszélgetésnek a témája. Maradjunk abban, hogy Júdás benne van, és a többit megtudjuk tőle. Tőled is először azt szeretném kérni, hogy egy pár szóba mutatkozzál be, mondjál magadról valamit, és akkor utána vágjunk bele Júdásba.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jogi egyetemet végeztem, és egy évvel ezelőtt még jogászként dolgoztam, méghozzá büntető ügyészként. És egy évvel ezelőtt szakítottam végül is ezzel a pályával. Négy gyermeket nevelek, van két nagy fiam, 14-13 évesek, és van egy ikerpár kislányom, akik most első osztályosok, ők most 7 évesek lesznek majd. Vidéken nőttem föl, a szüleim lakiteleken laknak, és egy ilyen teljesen átlagos családban rendkívül szorgalmas tanuló voltam mindig. Mondom, elvégeztem a jogi egyetemet, utána jogászként dolgoztam, és valahogy belekeveredtem egy olyan életstílusba, aminek nagyon mély depresszió lett a vége, vagy kétszer legalább. És szóval az a verkli, hogy az ember egy idő után már nem talál örömet. Tehát mindig csinálja a napi dolgait, ellátja a családját, bent a munkahelyén becsületesen elvégzi a munkáját, és valahogy semmi más se nem jut idő, és egyre fáradtabb, és egyre inkább bezárkózik. És én is egy ilyen, mondom, több ilyen perióduson túljutottam. Nem találtam igazán a kiutamat, nem találtam az örömemet az életben. És ami végül is elvezetett azokhoz az emberekhez, akiknek segítségével végül is ebből ki tudtam lávalni, az a kisebbik fiamnak egy folyamatosan visszatérő betegsége volt, aminek kapcsán a fülét többször műteni is kellett. És miután ismét kiújult 2004-ben ez a problémája, akkor már olyan emberek közelébe kerültem, ilyen parapszichológusok közelében, hogy hát azt mondtam, hogy elviszem a gyereket, hogy nézzük már meg, hogy mi ez a probléma, mi ez a folyamatosan visszatérő probléma, ami mindig nála ilyen fizikai betegségben jelentkezik. És ebben az időben már elég sok ilyen angyalos könyv jelent meg, angyal körökről is lehetett hallani, és engem is meghívtak egybe. Tehát érdekes volt, nem is én kerestem, hanem meghívtak egybe, hogy menjek egy ilyen angyal körbe, és ott haladtunk, mindenféle tisztogatásokat, meditációkat végeztünk. 2005 elején elkezdtem egy ilyen prána, illetve prána nadi tanfolyamot is, és ezek után egy-két héttel később elkezdtem írni. Ami azért érdekes, mert nagyon sokat hallottam arról, ugye, hogy az emberek leülnek, és egyszerűen így elkezd mozogni a kezük és írnak, és időnként úgy bennem is megfordult az, hogy leülök, de nem tudtam írni. Na, és egyszer leültem, és elkezdtem írni. Tehát egy ilyen érdekes dolog volt, mint hogyha egy várból mozgatták volna a kezemet, amiből végül is értelmes szavak jöttek ki. És hát ezen felbuzdulva, akkor erre persze odafigyeltem, és elkezdtem írni, illetve akikkel kapcsolatban voltam, velük is beszélgettem ezekről, hogy mire kell odafigyelni, ha az ember ilyen módon elkezd írni. És hát ebből az írásból, amik elsősorban ilyen személyes tanító jellegű dolgok voltak először, végül is megszületett a kék könyv, ami 2005 nagy csütörtökén indul, és 2005 karácsonyán fejeződik be. Egy nagyon érdekes ívű könyv. De egy picit visszatérnék az előző előadáshoz, mielőtt beszélnék erről a könyvről. Én a számítógéphez nem értek olyan nagyon mélységesen, tehát használni tudom a szövegszerkesztésre, az internetezésre használom. Nálam körülbelül ennyibe ki is merült, tehát ezek az idegen kifejezések és szavak, ezek nekem teljesen kínaiak voltak. Tehát lehet, hogy amit én mondok, az meg most, akik a számítógéppel foglalkozni, az lesz körülbelül hasonlóan kínai. És a CD pont itt volt előttem, és ahogy ránéztem, akkor ahogy a fény ugye megtört rajta, ilyen kereszt alakban látszottak ezek a szivárványok. És ugye akkor az jutott eszembe, hogy arról talán sokan hallottunk, vagy olvastunk, hogy valaha azért a Földön egy nálunk magasabb tudat szinten élő emberiség létezett, akik mindennapi szinten élték meg az Istennel való közvetlen kapcsolatot. És hogy történtek különféle dolgok a Földön, és az emberek elvesztették ezt a képességüket, és valóban mindenféle, tényleg technika nélkül, nagyon primitív életmódot éltek. Olyan szinten, hogy ugye először a beszéd, mint kommunikáció is rendkívül kezdetleges volt. Tehát ezt nagyjából ugye az őskorról nagyjából el tudjuk képzelni, hogy hogyan fejlődhetett ki az emberi kommunikáció. És igen, ez a lényeg, hogy ugye itt volt ez a hatalmas föld, az elszigetelt csoportokban élő emberek, és valóban meg kellett, valahogy közelebb kellett, le kellett csökkenteni ezeket a nagy távolságokat, hogy az emberek ezt a kapcsolatot élővé tudják tenni az egyes csoportok között. És igen, hát az első nagy lépés az ebben a tekintetben a ló volt, amelyik ugye nagyon nagy távolságokat tudott kitartóan áthidalni az emberek között, tehát közelebb hozta egymáshoz az embereket. És igen, ahogy az előbb hallottuk, itt kiépült egyfajta horizontális kapcsolata az emberek között. Tehát ez ennek nagyjából, nem tudom, hogy ez már a csúcsa a világháló, ami most jön, de valóban pillanatok alatt a világ másik felére el tudunk már küldeni egy információt. És erre nagyon nagy szüksége volt az embernek, hiszen azt a képességét, ami a gondolat átvitel volt, azt korábban elvesztette. Tehát nagyjából most egy olyan az egész Földet szinte behálózó működő technikai alapokon működő kapcsolat van, ami az embereket rendkívüli módon közel hozta egymáshoz. Ugyanakkor viszont a másik kapcsolat, ugye a keresztnek ez a szára, ez már nagyjából rendben van. A keresztnek viszont a leföl irányuló része az nem nagyon tud működni. Megtanultunk egymással fizikai síkon kapcsolatot teremteni, és annyira zajossá vált ez a világ. Ugye az előbb is többször mondtuk, hogy a számítógépeken is mérhetetlenül sok olyan információ is kerül hozzánk, ami csak az időnket veszi el. Hogy ha kinyitjuk a tévét, ha kinyitjuk a rádiót, szerintem az emberek többsége már elszörnyedt. Tehát én, ha lehet, akkor már nem nézek tévét, meg nem hallgatok rádiót. elfelejtettük azt, hogy az, hogy másokkal kommunikáljunk, az fontos dolog, de az, hogy mi a saját lelkünk nyugalmát megtaláljuk, az legalább ugyanolyan fontos feladat. És ugye az előző előadásnak is ez volt a lényege, hogy, ennek a kommunikációnak a fejlődésében mérhetetlenül nagy szerepe volt ugye a háborúknak, szóval háborúzunk, és akkor fejlődünk. Milyen jó, hogy vannak háborúknak, akkor fejlődött végre mind a közlekedés, mind az ember pusztítására alkalmas eszközök, mind pedig a kommunikáció. Szóval mérhetetlenül szomorúsággal tölt el, hogy az emberi történelemben a háborúk azok, amik igazán a most meglévő technikát kifejlesztették. Tehát az, amit régen a harctereken puskával a kézben végeztek az emberek, azt ma áruházakban intézzük el. Tehát ugyanolyan harc van most már a mindennapjainkban, nagyon komolyan véremenő harcok vannak, amiről mi nem is tudunk, nem is tudjuk, hogy mi ebben a harcban részt veszünk, és bele fogunk pusztulni. Ez lehet, hogy kicsit elmond volt. És valahol az is rendkívül szomorú számomra, hogy mind az űrtechnika, mind a kommunikációnak a fejlesztése, az mindig a hadiparból indul ki. Tehát mérhetetlenül sok pénzt fektetnek. Hát honnan van ez a pénz? Nyilvánvalóan valakinek meg kell termelni. Ezeknek az iparágoknak a fejlesztésére. És ha már ilyen nagyon sok pénzt fektettek bele, akkor nyilvánvalóan amennyit csak lehet az egyszerű köznép számára is elérhetővé kell tenni, hogy ebből valamennyi pénz visszajöjjön. És ez az információs szeméttel teledobált világunkban lassan eljutunk odáig, hogy sem időnk, sem energiánk nincs arra, hogy önmagunkkal foglalkozzunk. Szóval, hogy a saját kapcsolatunkat, a saját énünkkel való kapcsolatunkat élővé tegyük. Igen, és ide jöttem, hogy mennyi információ van ma már, hál' Istennek, ennek a kommunikációnak köszönhetően a terünkben, tévében, rádióban, e-maileken. És igen, tehát milyen minőségűek ezek az információk. Hál' Istennek az építő jellegű információk is nagyon gyorsan eljutnak azokhoz, akiknek erre szüksége van. De milyen töménytelen mennyiségű romboló információ van jelen. És igen, hát ezt nem, addig, amíg ilyenek leszünk, addig nem tudjuk kivédeni. Könyvekből innen-onnan biztosan azt ti is tudjátok, hogy akárha csak az egyiptomi területeket nézzük, az ókori Egyiptomot, vagy minden ilyen komolyabb nagy civilizációt, jelenleg Tibetben is. Tehát nagyon a médiumitásnak, a szellemi világgal való kapcsolatot tisztán közvetítő emberek mindig nagyon-nagyon komoly megbecsülésnek örvendtek. Tehát a fizikai lét, a fizikai létnek a megszervezése, az, hogy egészségesebbek legyünk, hogy jó minőségű táplálékunk legyen, megfelelő épületekben lakjunk, tehát ugye a saját fizikai létünket biztosítsuk, egyre kényelmesebbé, jobbá tegyük. ez mindig fontos feladata volt az embernek, de a szakrális társadalmakban mindig nagyon nagy szerepe volt azoknak az embereknek, akik a szellemi világgal tisztán tartották a kapcsolatot. Ugye a mai maradványai ennek a... Hogy hívják, amikor a csillagokat néz? Bocsánat. Az asztrológia, így van. Tehát több évezredes hagyománya van. Ma ugyanúgy figyelik a csillagok járását. Most ugye a nyilasban 6 bolygó együttállás volt a napokban, megint lesz majd egy 6-os együttállás. Ezeknek olyan fontos spirituális jelentőségei vannak, amiről a hírek nem szólnak. Meghatározzák az életünket a csillagok, a bolygóállások, mindenféle újság tele van a horoszkópokkal, de ez is egy ilyen kommersz szintre lesülyeztett valamivé vált, holott ennek nagyon komoly jelentősége van. Nagyon, tehát nagyon meghatározó ereje van annak, hogy ki milyen jegyben születik. A nap járásának, a hold járásának egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a hold járásának megfelelően mikor érdemes ilyen abszurd dolgokat, hogy a növényeket elültetni, mikor érdemes a betakarításokat elvégezni. Tehát ennek mind-mind szerepe van, ami egy ősi természetes tudása volt az embernek, és már erről elfeledkeztünk. Tehát nézzük a reklámokat, és lehet kapni a különféle hiper-szuper telefonokat, erről mindenki tud, de mondjuk, hogy éppen a volt fázisban most minek van itt az ideje, erről elfeledkeztünk. És valahol ez az emberségünket veszi el, tehát lesüljünk egy szintre, amikor megelégszünk azzal a ránk zúduló áruval, ránk zúduló információval, és innentől kezdve ugyanolyanná válunk, mint bárki más. Elfelejtjük azt, hogy mi egy egyszeri és megismételhetetlen lény vagyunk. Hogy soha a világon nem fogjuk ezt az életet máshol élni. Megszülettünk, meghalunk, és ezt kaptunk egy időt itt a Földön, amit a tőlünk telhető legjobban el kellene tölteni, a képességeinket meg kellene próbálni minél inkább kifejleszteni, és önmagunkat, és másokat is segíteni a mi saját adottságainkkal. Az Életvilága Drumvaló Melkizedek könyvben van például egy teljes egészében vak hölgyről szó, akit például a NASA használ arra, hogy tehát ugye kilép a testéből, a szellemiségével elutazik, és akkor ott megnézi, hogy a felnőtt, mit tudom én, a műholdaknál mi romlott el. Tehát ilyen dolgokra használnak embereket, és minden kormány kísérleteket folytat ilyen képességű emberekkel, és erről semmit nem tudunk. Azokat, akikben valamiféle ilyen képesség kibomlana, azt pedig elküldik a pszichiáterekhez, hogy legyenek kedvesek, akkor írjanak fel valami gyógyszert, ami elnyomja majd ezt a képességüket. Tehát én is szedtem 2 évig antidepresszánsokat, úgyhogy tudom, hogy milyen hatása van az emberre, és tudom, hogy milyen hatása van annak, amikor az ember elkezd önmagával foglalkozni, és elkezdi szeretni magát, és elkezd kinyílni körülötte a világ. De ehhez az kell, hogy azt mondjam, hogy nem érdekel az a ricsaj, ami kint van. Figyelek rá, hiszen az életemnek a része. De csak olyan mértékben, hogy önmagamra is tudjak figyelni. Hogy tudjam szeretni a körülöttem lévőket. Hogy a karácsonyra való készülődésem az ne azzal teljen el, mint ahogy nekem is sok évben azzal telt el, hogy egyik boltból rohangáltam a másikra, hogy mindenkinek megfelelő ajándékokat legyek, és teljesen kiborultam tőle, és az összes pénzem elment el. És szentestére, hogy meglegyen a vacsora, és mire végre oda kerültünk, és már fel volt díszítve a karácsony, akkor hullafáradt voltam. De rettenetes volt. Tehát nem tudtam örülni annak, hogy ott vannak a gyerekeim, hogy örülnek akkor, amikor kibontják az ajándékot. Fáradt voltam, jelen voltam, de mérhetetlenül fáradt voltam, és nem éreztem az ünnepnek az örömét. Nekem a tavalyi év volt az első, amikor mind a húsvétra, mind pedig a karácsonyra tudatosan kezdtem el figyelni. És ez az idei év pedig már egy olyan év volt, amikor ugye nem csak tudatosan a karácsonyra meg a húsvétra készültem, hanem a tanulmányaim, a saját tapasztalataim alapján érdekes volt végigkövetni egy évet. A tavaszt, amikor elkezdünk kifelé fordulni. A nyárt, amikor az a lényeg, hogy erőnk teljében vagyunk, és az idei évre rendelt munkánk nagy részét elvégezzük. Az őszt, amikor elkezdjük összegezni, hogy mit csináltunk ebben az évben, elkezdünk egy kicsit visszahúzódni a kuckomba, hogy majd télen elkezdünk készülni a következő évre. Tehát most én például pont ezt az időszakomat élem, amikor ez az összegzés időszak van, és tudom, hogy le kell zárni az idei évet, és készülünk majd valami másra, ami a következő év lesz. Ez a könyv, ami a kék könyvben van, és Júdáshoz is kapcsolódik. Ez egy olyan, így utólag visszanézve, mint egy ilyen szülés vagy egy terhesség volt, ami, hogyha az ember túl van ezen az állapoton, akkor utána ott van a gyerek, az már éli a saját életét. De magát a szülést, a születést, azt ő élte át. Tehát mondtam, hogy így elkezdtem írni, és ilyen... Hát igen, tehát hogyha valaki ezt nem tapasztalja meg... De olyan biztosan volt mindenkivel, hogyha valami döntés előtt áll, akkor ilyen megérzése volt. Vagy olyan sugallatokat kapott, ami mintha vezetné a jobb döntés felé. Tehát az írás ez körülbelül hasonló, hogy az ember valahol belül érez valamit, és azt leírja. Tehát aki festőnek született, az ugyanazt az energiát, amit én kapok, azt nem szavakra fogja lefordítani, hanem fest belőle egy gyönyörű képet. Ha valaki zeneszerző, akkor abból fest vagy ír egy gyönyörű zenét. Hát nekem olyan fordító készülékem van, ami az energiát, azt a szavakra fordítja le. Időnként versekre, néha szavakra. Tehát mondtam, hogy tavaly februárban kezdtem el ilyen módon írni, és ilyen tanításokat kaptam saját magamra vonatkozóan, ilyen eligazításokat, hogy hogyan haladjak a saját utamon. Tehát abszolút személyes üzenetekként indultak ezek, és valamikor májusban derült ki, hogy egy részét, amit leírtam, annak egy részéből majd könyv lesz, amit majd még folytatni fogunk. És hát mondom, a tavalyi évet azt én még végig dolgoztam teljes egészében, úgyhogy én ezt éjszakánként írogattam ezeket az üzeneteket. Nagyon nagy örömmel kíváncsi voltam mindig arra, hogy milyen üzenet érkezik, milyen tanítást kapok. És egy idő után valóban már úgy bennem is megfordult, hogy ebből feltehetően majd egy olyan tanítás lesz, amit majd tovább kell adni másoknak, hogy milyen formában, azt nem tudtam. És hogy jön ide Júdás? Júdás úgy jött ide, hogy nagycsütörtökön, ugye akkor, amikor elvileg Júdás elárulja Jézust, akkor éreztem, hogy valahogy a tavalyi húsvét az már egy olyan különleges volt. Tehát mondom, erre úgy készültem. Valahogy éreztem, hogy valami fontos dolog fog történni. És nagy csütörtök este egy Jézus üzenetet írtam, ezzel kezdődik a kék könyv. És ebben az üzenetben Jézus azt mondta el nekem, hogy én az ő egyik tanítványa voltam, méghozzá Júdás. És hát eléggé furcsa állapotba kerültem mondjuk ettől az üzenettől. Aki akarja, elhiszi, aki nem. Tehát azt tudni kell, hogy több formában éjjúdás, nem csak az én formában. Én egy részét hordoztam, mint kiderült, azt a részét, amely egy átkot hordozott. És ezt az átkot én 1999-ben tudtam letenni, és innentől kezdve indulhatott az én gyógyulásom, ami 2005-re ért el egy olyan szintet, hogy ezen a módon, hogy üzeneteket tudtam fogni, így egy tanítás, tehát egy gyógyulás és tanítás szakaszába lépett. Nagyon érdekesek voltak ezek az üzenetek. Hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül mindig tovább folytattuk a történetet, mindig egy újabb aspektusból vezettük, vagy néztük meg, hogy ki volt tulajdonképpen Júdás, illetve mi volt az ő bukása, milyen szerepe volt a jézusi csoport életében. És hát nem tudom, hogyha majd ezt valakit érdekel, akkor erről bővebben beszélek, de most csak erről annyit szeretnék elmondani, hogy nagyjából az jött ki ebből a történetből, hogy Jézus, illetve a szűk apostoli kör, illetve egy tágabb csoport, ők egyszerre születtek le egy tanító csoportként, és bizonyos ilyen fekete mágiához kapcsolódó dolgok miatt Jézus nem tudta befejezni teljesen a tanító munkáját, és hamarabb elindult az a folyamat, ami a halálához vezetett. És ugye amit Júdásnak tulajdonítanak, az az árulás, az azért nem teljesen úgy történt, mint ahogy a mai Bibliában le van írva, illetve egészen más mozgatói voltak, de a lényeg az, hogy Júdás volt az, aki egy hozzá kapcsolódott átok miatt hamarabb elindította a Jézus halálához vezető folyamatot. És hát azt is tudjuk a Bibliából, hogy Júdás Jézus halálát követően öngyilkos lett. Ez a halál volt gyakorlatilag az ő bukása, az önkezű vége, tehát az élet ellen elkövetett vétsége volt az ő bukása. És ezt kellett helyrehoznia, illetve a felvett átkot kellett letennie, mondjuk az elmúlt 2000 éve erre ment rá. És hogy mi, tehát az egy személyes dolog volt, hogy nekem ezt valahogy fel kellett dolgozni, tudnom kellett erről a dologról. Arra azonban figyelmeztettek, hogy nem kell nekem nagyon belemélyedni ebbe a Júdás történetbe. Tehát a Júdás történet az egy régi dolog volt, aminek a hozadékait ebben az életben hál' Istennek sikerült leraknom. És nem a 2000 évvel ezelőtti dolgokba kell beremerülni, hanem a most meglévő feladataimra kellene, hogy koncentráljak. Viszont ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, ahhoz ezeket a dolgokat muszáj volt feldolgoznom. Muszáj volt megbocsátani annak a lénynek, aki akkor volt. Folytattuk utána az írást, mert a kék könyvben három könyv van egymás után, és a másodiknak, azt már könyvként írtuk, kvázi diktálták, annak azt a címet adták, az égiek, hogy a magyarság eredete és őstörténete. Hát, amikor leírtam, akkor mondom, na, pont én leszek majd az, aki a magyarság őstörténetéről, amit fel fogom tárni. És nagyon érdekes könyv lett, és nagyjából meg is értettem, hogy miért ezzel folytattuk. Az első rész, a júdásos történet, az hozzám kapcsolódik. Mások számára érdekes tanítások lehetnek benne, de itt egy egyéni történetről van szó, egy leszületett szellemiségnek a bukásáról, illetve hogy ebből az elbukott állapotból hogyan tudott kikerülni. És hogyan került abba az állapotába, hogy végre a mostani, itteni feladatokra koncentrálhat, tehát már nem kell maga után húznia a régi terheit. És ezzel teljesen párhuzamba került a második részben leírt történet, aminek a magyarság eredete és őstörténeti címet adták. Ezt én is a végén értettem meg. Ugyanis itt nagyon-nagyon vázlatosan, szintén nem belemerülve a részletekbe, mert hogy ezzel hál' Istennek már egyre többen foglalkoznak a magyarság ősi eredetét kutató. A magyarság szintén egy szellemi értéket képviselő mag, és ez a mag szintén részben átkok, részben egyéb dolgok miatt egy bukást élt meg. Elvesztette azt a szellemi feladatát, amivel őt a jó Isten, a magyarok Istene valamikor útnak indította. És nagyon úgy tűnik, hogy ebben az időszakában egyrészt megéli nagyjából sajnos ő is a legnagyobb mélységeket. Úgy látszik, hogy csak a legnagyobb mélységekből vagyunk képesek kijönni, addig, amíg lefelé van út, addig lefelé haladunk. És itt van az az időszak, amikor lerakhatja a terheit, maga mögött hagyhatja a több ezer év óta húzott koroncait, és itt van az ideje annak, hogy ismét szellemi maggá váljon. Tehát a Júdás történetnek, mondom, ez az éve, hogy egy szellemiség bukása, a bukásból való kilábalás, és a magyarságnak teljesen ugyanaz, hogy egy ilyen szellemi küldetésnek az elvesztése, ezt milyen okok idézték elő, mondom, nagyon vázlatosan, hogyan kerülhetünk ki ebből a mélységből, és hogyan tehetnénk meg azt, ami a mi feladatunk. Nagyon érdekes szerintem ebből a szempontból ez a könyv. És nagyon, nagyon sok alapszintű tanítás van benne, hiszen én sem foglalkoztam korábban sem a szellemiségnek a törvényeivel, a mi létünknek a törvényeivel sem annyira, és a magyarsággal sem. Egy furcsa helyzetben vagyunk egyébként. Az 1990-es évek elején, amikor a Fidesz és az MDF nagyon nagy lendülettel indult, akkor egy hatalmas lehetőség állt a magyarság előtt, amit akkor tudott volna meglépni, hogyha ez a két erő, tehát az idősebb generációnak a bölcsessége és a fiataloknak a lendülete össze tudott volna fogni. Ha ezt az egységet ezek az erők meg tudták volna teremteni, akkor egy hatalmas tudatosodás indulhatott volna meg ebben az országban, és körülbelül az elmúlt 10 évben a múltunknak a számunkra most fontos részeit és gyökereit fel tudtuk volna tárni. Mindenki, aki itt Magyarországon élt, körülbelül erre készült. Erre kaptunk egy égi tervet, és miután ez a fordulat sajnos nem történt meg, ez azt jelenti, hogy mindannyian elvesztettük azt a feladatunkat, amire készültünk. Nagyon érdekes, mert nekem például jogászként lett volna szerepem ebben az új rendszerben, tehát én ezért készültem jogásznak. És miután ez a fordulat nem történt meg, így én is elvesztettem a feladatomat. De nem csak én, hanem mindenki, aki itt élt Magyarországon. ezután jöttek nekem is ezek a depressziós időszakaim, és ezt az angyalok igen így elmesélték, hogy ebben az időszakban is rendkívül sokat beszéltek arról, hogy világviszonylatban Magyarországon van a legtöbb öngyilkosság, nálunk milyen nagyon sok ilyen depresszióban szenvedő és megrokkanó ember van, akik lelkileg nem, tehát fizikai síkon nem tudták azt, hogy ők elvesztették a feladatukat, de a lelkük beleroppant abba, hogy nem tudja a vállalását megvalósítani. És nagyon kevés ideje van a magyarságnak arra, hogy megvalósítsa az egységét. Tehát a magyarságnak ez a leges, legnagyobb baja, hogy széthúzás, nem tudunk összefogni. Tehát a magyar a magyarral szemben harcol. Így nagyon nehéz egységet teremteni. Itt van párhuzam a Jézusi csoporttal, ahol a csoport szintén nem tudta egymást támogatni. És elvesztették a feladatukat. Igen. Igen, tehát egy sérült módon tudott csak megvalósulni. Tehát az, amit ma a katolikus egyházban látunk, ami ugye Jézus tanításaira épül, és nem kell különösebben okosnak lenni ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy ez a katolikus egyház mondjuk az új világ felfedezésénél és egyéb gyarmatosítósoknál milyen szerepet játszott. A szeretet nevében népeket írtott ki. Ez nem Jézusnak a tanítása.
Bocsánat, tehát az apostolok azért pünköskor betöltötték a feladatot.
Így van. Tehát a 12 apostolnak, a 12 apostolnak együtt kellett volna menniük. Júdás segíteniük kellett volna, hogy életben maradjon. Az egyik, tehát amit mondtam, hogy hamarabb, tehát Jézus nem tudta befejezni az apostoloknak a tanítását. Tehát ezért volt szükség még a pünkösd előtti időszakra, hogy be tudja fejezni az apostoloknak a felkészítését. Tehát Jézus az eredeti tervek szerint még tovább tanított volna, szerette volna, ha több közvetlen tanítványa lesz. Hiszen a halálának a pillanatában még az apostolok nem álltak készen, hogy folytassák az ő tanításait. Tehát ezért kellett még ebben a fényjellegű testben visszajönnie és segítenie őket. Tisztítani, nagyon erőteljesen tisztítani, hogy képesek legyenek majd befogadni a Szent Lelket. Ha megnézzük, hogy hogyan viselkednek a keresztre feszítéskor, akkor látjuk, hogy nem álltak készen. Tele voltak félelemmel, utána elbújtak. Tehát nagyon sok tanulnivalójuk volt még, és azt egy ilyen erőltetett menetben a pünkösd előtti néhány hétben elvégezték, amennyit lehetett. De Jézus korai halála miatt sérült a terv, és nagyon sok minden más.
Sokan azt kérdezni meg, hogy mi az oka annak, hogy idő előtt következett el Jézus halála. Nehéz belemenni, ugye, mert a Bibliában az van írva, hogy minden Isten akarata szerint történik.
Hát,
a másik pedig, hát hogyha az a tanítás el lett volna végezve, hát persze itt megint kérdés az, hogy tehát itt a földön maradunk, vagy egy kicsit úgy messzebb megy el a gondolatunk, hát mert magunkon is tudjuk, hogy milyen emberek, milyenek vagyunk. Tehát létezik-e olyan, hogy egy tanítás befejeződik, és akkor onnantól kezdve karikacsapásszerűen mennek tovább úgy a dolgok, ahogy mondjuk
kellett. Hát, hogy nem. Tehát, hogyha a magyarságra nézünk, amely elvileg tanító és gyógyító nép, akkor megláthatjuk, hogy mint nép milyen messze állunk ettől a követelménytől.
De melyik nép áll közel? Melyik nép az, ahol abszolút igen, összetartás tehát,
mondjuk
van.
A Bibliában nyilvánvalóan nem véletlenül voltak ezek az apokalipszis és egyéb jóslatok, tehát az emberiség azon az úton halad, és ilyen mértékben készül a saját elpusztítására, akkor ezt megteheti. Tehát Jézus elvileg azért jött, hogy a szeretetnek az erejére próbáljon meg bennünket tanítani, megértetni, és utána pedig megéreztetni és átélni tudjuk azt az érzést, ami ebből a pusztulásból bennünket kivezethet. Tehát neki azért, és a csoportnak is azért kellett leszületnie, mert egy olyan tudatvesztés következett be az emberekben, hogy megint nagyon erőteljesen afelé haladnak, hogy elpusztítják önmagukat és a bolygót is. Ezért érkeztek tanítók, és ezért vannak mindenkorban tanítók a Földön, hogy az embereket mérhetetlenül el van csépelve ez a dolog a szeretetnek a megélésére próbálják emlékeztetni, hogy ez a mi lényegünk. Nem az, hogy pusztítjuk a Földet és pusztítsuk egymást, hanem az, hogy van bennünk valami csodálatos dolog, amivel teremteni tudunk, amivel építeni tudunk, amivel maradandót tudunk alkotni. És be kellene már fejezni a pusztítást.
Nagyon érdekes, megint csak egy gondolatot tennék ide, hogy az egyik oldalon van ez a bizonyos technikai erő, a másik oldalon meg van ez az elszállós, kontrollálatlan szépség jellegű, vágyódásos, valami szép után, jó után, az eredeti szép, ahonnan jövő, stb. De hogy a kettő között kellene inkább az egyensúlyt megtalálni, mert azért az furcsán jön neki, hogy semmi nem volt jó eddig, még a apostolok se voltak jók, meg az se jó, hogy a technika van, hanem majd az lesz jó, hogy ilyen vágyódó angyal világ. Tehát, hogy a kettő között hogy lehet az egyensúlyt megtalálni? Mert valóban, hogy Laci is mondja, hogy hát hogy hova szállnak a gondolatunk. Tehát az nagyon érdekes, egy ilyen krízisben a megoldás, hogy mi a tennivalónk egész konkrétan. De ott mindig konkrétumnak kell lenni, mert csak úgy reális aztán. Tehát, hogy két véglet jelent.
Igen,
most
tehát
meg,
ami ugye mi magyarok nem véletlenül érünk mondjuk Európa közepén. Tehát számomra ez mindig olyan furcsa dolog, hogy itt Európában vitatkoztak azon, hogy a magyarság Európának része. Tehát ki nem az, hogyha nem az Európa közepén élő nép, és nyilván nem véletlenül élünk mi itt. Minden háború itt megy keresztül, és valóban itt van egy keleti rész, és van egy nyugati rész, pont ugye az, amit te is mondtál, és ezt valahogy egyé kell tenni. Tehát mindenféle, ennek muszáj sikerülni. Tehát ezt a magyarságnak is muszáj megcsinálni, és elvileg nekünk kellene erre megtanítani másokat. Tehát mérhetetlenül kíváncsi vagyok, hogy erre milyen tervet fogunk kapni, mert valóban ez a lényeg, hogy...
Hát mondjuk megnyitottuk a szöges drót lebontás, hogy az NDK-sokat
átengedünk.
Tehát ebben mondhatnánk ezt is.
Nagyon például sok konkrét lépés az rajtunk keresztül is történt és realizálódott. És igen, tehát nekem is ez a tehát minden tanítás valóban annyit ér, amennyire az a gyakorlatban alkalmazható. Tehát akkor, amikor a szeretetről, a szeretet teremtő erejéről beszélünk, és ehhez különféle segítséget kapunk, azok, és nagyon sokan vannak, akik üzeneteket fognak. Tehát egyre többen vannak, nagyon sokan tartjuk így a kapcsolatot, és megosztjuk egymással az üzeneteinket.
Azt mi a realitása, tehát hogy például a szennyezés belekerül a e-mailezésbe, hogy valaki oda belecsúfít, hát lehet, hogy egy ilyen 15-ben is belecsúfít valamit.
Persze, ezért fontos, ezért...
Sőt, elnézést, még ezt hozzáterem, ezt nagyon jó, hogy Attila felvetette. Jó múltkor voltunk egy hasonló előadáson, és ott fogalmazódott meg bennem, hogyha mondjuk én kapok egy üzenetet a szellemvilágból, akkor a következő kérdés merül fel nálam, hogy ha valami nem belőlem fakad, akkor az tulajdonképpen valahol elszáll, mint ugyanúgy, amikor jó pár évvel ezelőtt egy kisgyerek nálam volt, anyukák esetében ez közismert dolog, és azt mondtam, hogy ne nyúj oda a villanytűzhely rezsójához, mert most kapcsoltam le, és forró, oda nyúlt. Tehát ha valami nem belőlünk fakad, és nem mi jövünk rá, akkor azt bárhonnan kaphatjuk, az soha nem lesz a miénk. És nem tudom elképzelni azt, hogy kívülről valaki vagy valami olyan személyre szabott és csak rám vonatkozó dolgot tudjon megmondani, mint amire magamnak kell rájönni, és minden embernek saját magának kell rájönni azokra a dolgokra, ami által tulajdonképpen önmagával egyenesbe kerül, megtalálja az belső énjét, és megtalálja a lelkiismeretét, ami szerintem minden ember számára azt fogja idővel megmondani, hogy egy adott szituációban miért így cselekedjen, és miért ne úgy. Tehát saját magának meg tudja magyarázni azt, hogy miért kell cselekedni. Ezt nem hiszem, hogy bármilyen okos szellem legyen, és ezt most nem úgy kiérezve mondom, aki ezt nekem el tudja mondani, hiszen ha léteznek szellemek, szellemvilág, tehát tulajdonképpen a rég elhunyt embereknek a szellemei ugye valahol keringenek, azok tulajdonképpen a saját bőrükből bújtak ki egy idő után. Tehát én is el tudom mondani bárkinek, hogy a tojás rántott, tehát azt mondjuk ne strusz tojásból csinál, mert nem fogod megenni, nem tudod megenni, hanem meg kell győződnie magának.
Így van. Egyébként ez teljesen jó, és pontosan e felé haladunk, amit most mondasz. Tehát az elmúlt két-három hétben kezdett ez nálam is úgy nagyjából világossá válni, hogy tehát mindaz, amit ezekben az angyalos könyvekben leírtak, mindaz, ami tanítás, mindaz, amit én is leírtam, ezek egy más dimenzióból érkező üzenetek, segítő üzenetek. Tehát bizonyos dolgokra rávilágíthatnak, bizonyos összefüggéseket más megvilágításba helyeznek, ami bennünket ilyen tovább gondolkodásra késztet. Arra, hogy föltegyük a kérdéseinket, keressük a választ olyan dolgokra, ami mellett eddig elmentünk.
És ez... szeretnénk hozzá, mert eléggé elmegy az idő, és csak annyi ebben az én erőszakos vagyok, akkor vállalom, hogy végül is én a Laci irányában nézem ezt a közepet, a kelet-nyugat között is így tovább, hogy nekünk kell azt magunkból megszűrni, tehát az nem kívülről.
Igen, ezt akartam most befejezni. Tehát ezeknek a könyveknek, amik megjelentek, annak is, amit rajtam keresztül küldtek, az a feladata, hogy önmagunk felé fordítson bennünket. Tehát valóban ez, hogy ne kívülről kapunk segítségeket, ami segít, hogy elinduljunk. De nekünk kell megtenni a lépéseket, és nekünk kell megtalálni saját magunkat. És ezt most olyan formában fogalmazták meg az elmúlt néhány hétben, vagy ezt már nem kívülállóként mondom, mert most saját felső bénemen keresztül jönnek ezek a dolgok, de még mindig tanítás formájában. Tehát közvetlenül kapom a tanítást nagyjából azon a módon, ahogy Jézus. Tehát nem kívülről, nem az angyalok fogják megmondani nekünk, hogy mit csináljunk, hanem igen, az én saját földi énemet a saját lelkemet és a saját szellemiségemet kellene egyben megélnem. És így, hogyha a egyé tudok válni ebben a lényben, akkor leszek igazán ember.
És bocs, ez megint nagyon szép, de amikor egy ilyen krízisen megy át valaki, most bármelyik életét elő lehet venni, de az életünk az egyedi, megismételhetetlen, ettől vagyunk emberek. Csak az a kérdés, hogy a bukásunk után az emberségünket hogy találjuk meg. Tehát, hogy a krízisből egy katarzison át hogy jutunk el olyan tettekhez, amik hát kérdés, hogy a magunk javára szolgálnak-e vagy a mások számára. Tehát mindenképpen aztán a mások irányába kell megtalálni a kapcsolódást. Tehát nem elég az, hogy most akkor hogy kezdtük a keresztel, hogy mondjuk a hírközlés a másik emberhez segít utat találni a fizikaiba, akkor a függőleges tengelyre is találnak egy kapcsolatot, de viszont utána megint fordulnia kéne.
Így van. Tehát ez minden irányban kell, hogy működjön.
És ennek a kulcsai záloga az lehet részletem, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, tudjuk, hogy egész pontosan, hogy mit, miért, hogyan, ahogy a hírközlésben is a tanárok pontosan meg tudják mondani, hogy honnan szedik, mit szedik, mire gondolnak. Tehát az énben a tevékenységben is van.
Most csak hagyj kezdem meg, hogy kérdés van-e, mert aztán mi kettőnök nagyon lelőttük a kérdezőket, hogy a közönség soraiból van-e kérdés?
Nekem nem kérdésem lenne, nekem ilyen megállapítás.
Jó.
Mondta arra a gyerekre és a villanyokra, Zsóra, hogy ne nyúljon hozzá, és hogy hát be fogja jönni az embereknek az érzés, hogy szerintem a gyerek az azért gyerek, nem azért gyerek, mert tudatosan kuta, hanem ő tudat nélkül született. És ezt a tudatot a most mai szép szó a szocializáció végélyesen a család összetartáson adta meg. Na most, hogyha ugye normális családi közösségbe került ez az új tudat, amit a közösség, a család formálta, és egészséges nevelést kapott az a gyerek, akkor mire elérte azt a felnőtt kort, vagy azt a kort, amikor már önálló életet élhetett, most nevezzük ezt felnőtt kornak, vagy tulajdonképpen az mindenki nevezzük olyan, és mindegy, de akkor tudatos életet kezdett élni, az egyed, ahonnantól kezdve már nem egyed volt, és akkor ő már rá tudott érezni, rá tudott jönni azokra a dolgokra, amivel úgy gondolhatta, hogy jó neki is, a közösségnek is, tulajdonképpen az emberiségnek. De ez belülről nem jöhet, ezt neki kívülről kell, mint egy számítógépet adattal föl kell tölteni.
Hát vagy tapasztalatok.
Vagy saját maga tapasztalati által, ugye hát fiam, ne fogd meg a forró valamit, mert az forró, hát én is megfogtam, mert nem hittem el, utána lehittem.
Hát ezért mondtam, hogy tulajdonképpen a kívülről jött tudás vagy sugallat az kevés. Mert ez a gyerek hasonlat igaz lehet akár melyik felnőttre is, hogy már mondják azt, hogy Józsikám, ezt ne csináld, és mégis meg fogja csinálni, pedig Józsikám már 50 éves.
Igen, de szóval én arra gondoltam, tehát hogyha azt mondanák, hogy csak a tapasztalatok alapján fejlődne az a valaki, az egyet, akkor nem lenne szükség iskolára, mert hát majd megtanulja. Majd rájön akár.
De persze kell egy belső fejlődés, ami nyilván tapasztalatokon is alapul, meg hát meg a fene se tudja, hogy még mi mindene. Mert hát elég összetett lény az ember, én úgy gondolom. Jó, akkor még jöhet kérdés.
Én csak pár dolgot az előadásnak a elejével kapcsolatosan jutott a kommunikációval kapcsolatban. Hát csak úgy egy kicsit rövid gondolatként mondom, tekintettel arra, hogy a rádió, a televízió az a, ami ugyan nagyon sok minden bejutott a információk, minden. De most már egyre úgy érzem, hogy vannak most már lelki programok, akár legyen most, hogy a Magyar Katolikus Rádió, illetve a Mária Rádió most már Budapesten és Észak-Magyarországnak egy bizonyos részén fogható Erhán. A Magyar Katolikus Rádió szinte már az egész országban hallható. ott abban lehet találni olyan lelki dolgokat, akár különböző, nem csak az a katolikus jóval részben, nagy részben közszolgálati, de ugyanakkor vannak benne lelki dolgok is, tehát szentmisétől kezdve minden, tehát abban is lehet szentírás részleteket vagy gondolatokat hallani. A Mária Rádióban meg pedig tulajdonképpen imádságos jellegű, de van a tematikus jellegű lelkiségű tanítási, tehát bibliakat is lehet hallani. Tehát lehet ezen válogatni, tehát ha aki úgy érzi, hogy nem szereti ezeket a túlságosan olyan információkat meghallgatni, vagy valami, meg lehet találni a lelki dolgokat is, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van lehetősége, és az utolsóról szeretnék egy kicsit mondani. Tulajdonképpen a végére csak annyit szeretnék tenni, hogy most, hogy elkezdődött az adventi időszak, a várakozás, az Úr Jézus Krisztusnak a születésének várása, a Messiás, úgy is mondják. Tulajdonképpen, ha jól kell gondolnunk, legrészletesebben a Lukács evangéliumban lehet elolvasni. Tehát majdnem onnantól kezdve a szeplőtelen fogantatástól kezdve egészen a Jézus születésig, vagy menjünk tehát egészen a adventről egészen a vízkeresztig, eddig tart a karácsonynak a legszebb időszaka, és még a végére csak annyi, hogy a karácsony az valójában mindannyiunk számára megújulást jelent. A húsvét is tulajdonképpen a megújulás a természetnél, amit már az előadás elején is figyeltem föl, hogy például húsvétkor, amikor az az időszak jön el, akkor arra szoktunk gondolkozni, hogy a tavasz, a természet megújulása, minden ilyen, stb. Ilyesmi, ami engem megütötte a gondolat. A téli időszak, amiben most vagyunk, tudnélik, ahogy látjátok, hogy akik látnak, ég a kézi gyertya, mert most már az advent második vasárnapnak a hetében vagyunk, és hát már egyre közeledik. Ilyenkor a sötétségből indulunk, és eljutunk most majd odáig, amikor december 24-én megvillan az a fény a lelkünkben is a fény, mert szükségünk is van rá, mert ebben a mai világban már olyan nehéz erről beszélni, mert tényleg ezt komolyan kellene vennünk, és a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt, és ez nagyon fontos az, hogy felismerjük azt, hogy szükségünk van valahonnan, mert ez a hosszú sötétség az, ami van most körülöttünk, ez a fény nagyon hiányzik, és ez a gyertyalánk, ez sokat is segít a lelkünknek. Csak én ennyi szerettem volna ilyen röviden összefoglalni.
Jó, akkor még lassan záróra lesz, tehát jöhet a, akkor mondjuk úgy a záró kérdés. Akkor viszont hosszabb lesz a záró válasz.
Nekem lenne egy olyan, nem tudom, kérdésem, hogy ezt a vallásosságot, most lehet, hogy néhányokat itt talán meg fogok botránkoztatni, de én az egészet úgy tudom elképzelni, hogy ahogy az emberiség az ős közösségből, az őskorból kezdett kialakulni, hogy voltak, hogy úgy mondjam, ilyen specializáltak az emberek különböző csoportokra, volt, aki úgymond harcosabb lett, volt, aki úgymond vezetésre született, és akkor voltak olyan emberek, akik mondjuk jó megfigyelők lettek. És ezek az emberek mondjuk megfigyeltek, leírták, vagy átadták szóban, mert ugye még írás nem igazán volt, a különböző ciklikus történéseket. És aztán ugye valahogy így kialakult az, hogy a csillag, nem asztrológia, nem írták, de ugye megfigyelték a csillagok állását, hogy ismétlődik, megfigyelték azt, hogy a hold bizonyos időszakonként ugyanott tűnik fel, és ha ezeket összeadunk, és teszem az 10-20, akárhány egységet összeadunk, akkor újra kijön a följön az a Nílus, a Duna, a Tisza, akármi, és akkor ezek az emberek ez a megfigyelés által úgymond tudókká váltak. Talán nevezhetjük őket mai szóval tudósokká, de hogy tudókká, az vagy a tudósoknak nem is, de tudókká, bizonyos dolgok tudóira váltak, ez szerintem nagyon valószínű. És hát, talán ezek az emberek, ugye lásd a Nílusi papságot, vagy több papságot, ezt nagyon jól kamatoztatni tudták. Akár saját, akár a fáraó egzisztenciális fejlődés érdekében. És aztán valahogy ebből egy üzlet kezdett kialakulni. Ugye aztán, hogy most ugrás, a középkorban a cölibátust azért vezették be gazdasági okokkal, ugye, hogy hát ha papnak gyereke lenne, akkor az bizony örökösként léphetne föl az egyház, mert ugye hát az hűbérül volt az akkori egyházvezető, és akkor egy újabb követelő, hát nem is trónkövetelő, de gazdasági téren követeléssel léphetne föl az egyház fele. És aztán, hogy haladunk a korban, aztán ugye, ahogy jött a reformáció, az sem véletlen, gondolom, ugye a búcsú cédulák elleni fellépés, tehát elüzletésedik az egyház.
Az egyház is, igen, minden más. Tehát pontosan ez a megfogalmazás, amit mondtam, hogy tudó, tehát az a mag, akinek mi a leszármazói is vagyunk, ők a tudók voltak. És ez a tudás, ez mindig a közösségnek az érdekét kellett, hogy szolgálja. És Egyiptomban is ez nagyon sokáig így működött. Igen, a hanyatló korszakban már nem. És a magyarságnak is volt olyan korszaka, amikor ez működött. Hogy a tudás nem az egyéni gyarapodást szolgálta, hanem a közösségnek a gyarapodását. És valahogy ide kellene megint eljutnunk. Tehát ez a cél, ezt kell megvalósítani.
És az a baj, hogy én dolgoztam még annak idején még egészséges, tehát látókoromban biztonságőként dolgoztam, és nem tudom, hallottatok a hídgyülekezetéről.
Sajnos igen.
Na most nekem muszájban ott kellett lennem több napon, több. Volt, amikor csak rövid hétvégés, volt, amikor egy hetes szeánszok, vagy én nem tudom, hogy ezeket szeánszoknak, nem tudom, hogy valakit esetleg sért, vagy nem. Szóval valami olyan furcsa dolgok történtek ott, hogy hát nem tudom, szóval ezt aki még nem volt ilyen, el kell menni, meg kell nézni, aztán utána el kell döntenie, hogy ő erről miként nyilatkozik. De szóval, hogy amikor úgy kezdődik egy ilyen, hát nevezzük Isten tiszteletnek, hogy hát az első szava a német, aztán német, minden, nem tudom, hogy hívják, német Sándornak, csak mágusnak hívtam, vagy tátosnak, tök mindegy, hogy Istennek költségei vannak, és hát itt visszük a körbe a kosarakat, és tömjétek meg pénzzel. Tehát ez volt az, ez minden nap, ha egy nap háromszor volt ilyen szeánsz, akkor mind háromszor.
És még ez sem elég az embereknek. Tehát még ez sem nyitja fel a szemüket.
És sajnos, hát akkor még ugye semmi olyan volt a szemüket, megfigyeltem, mert hát szóval nem csak szemmel, hanem ugye tehát nem csak vizuálisan, hanem az ember ott járkált a többiek között, tehát ezek a, most nem is tudom minek szóval, ezek a hívők között, vagy mifelé között, hát igen, egy érdekes társaság jut össze.
Jó, akkor én azt szeretném kérni Judittól, hogy egy pár mondattal, hogy zárd le ezt a beszélgetést, hogy benned ez milyen volt, hogy jött vissza, mert sajnos lejárt az időnk, de azt hiszem, hogy bőven lenne még miről beszélgetnünk. Jó, tehát egy-két mondatban.
Én is, és azt gondolom, hogy mindenki, aki itt van, akár fiatal, akár idős, olyan változások és választások közben vagyunk, ami meg fogja határozni valószínűleg ennek az egész országnak az elkövetkező életét. Mindannyian keresgéljük az utunkat, és mindannyian azt keressük, azt gondolom a mai időben már, hogy mi az, amit konkrétan tenni tudunk, mi az, amit konkrétan segíteni tudunk. Tehát Jézusnak vannak tanításai, de azokat a tanításokat már nem elég olvasni, nem elég hallgatni, hanem azokat élni kell. Vannak új tanítások, vannak új proféciák, amik segítséget nyújthatnak ebben a változó korban és időben, hogy megtaláljuk önmagunkat és azt, hogy mi mivel tudunk segíteni másokat. Mindenkinek ez lenne a feladata, hogy az önmagában lévő értéket tudatosítsa és kifejleszte magában, és ez bizony adja hozzá a többiek tudásához. Mint nép, ugye sokan élünk együtt, és nem véletlenül születtünk magyarnak, azért, mert itt feladatunk van. Hoztunk valami kincset, amit a Jóisten ránk bízott, és azért bízta ránk, hogy ezzel segítsünk másokat. És hogyha ezt mindenki keresné magában, mindenki megtalálná magában azt, amivel lehet, hogy csak a közvetlen családját fogja segíteni, vagy lehet, hogy egy ilyen kisebb csoportot fog segíteni, vagy esetleg egy egész ország vezetésére van rendelve, akkor ezt a feladatát tegye hozzá az ő képességét, az ő kincsét, tegye hozzá az egészhez. És igen, tehát mindannyian itt keresgéljük az utunkat, tanulgatunk, olvasgatunk mindenféle könyveket, amik segíthetnek és elindíthatnak bennünket. De valóban csak akkor fogunk előrelépni, hogyha a saját magunkat vizsgáljuk, a saját örömünket figyeljük, azt, hogy mi az, ami nekünk örömet okoz, mert abban az irányban kell elindulni, ott van az, amivel mi segíteni tudunk másokat. Tehát valóban a tettek mezeire kell lépni, és ez most egy kicsit nehéz még mindenkinek, és tanástalanok vagyunk. És ezért nagyon fontos, hogy időnként így összejöjjünk, mert néha tényleg elbizonytalanodunk, hogy kell az, amit mi csinálunk, jó az, amit mi csinálunk. És aztán valaki odajön hozzánk, elmondja a bánatát, beszélünk egy fél órát, és teljesen kivirulva és örömmel fog hazamenni, és akkor érezzük, hogy igen, mégiscsak kell csinálni. Mert ide jött hozzám teljesen elszomorodva, beszélgettünk, kicseréltük egy kicsit az energiáinkat, a szeretetünket, a gondolatainkat, és megnyugodva ment haza, és most már nem üvöltözni fog a családjával, hanem szeretettel fog majd az otthonában viselkedni. Útkeresésben vagyunk, ez a befejezésem, tehát útkeresésben vagyunk, és ez nem könnyű időszak. De valóban mindenkinek az lenne a feladat, hogy amihez ért, ami számára örömet okoz, igen, ha idősebb is, és úgy érzi, hogy még neki sok olyan dolga van, amit szeretne megosztani az ő tapasztalatából másoknak, mert más nem, tehát az, amit ő egy élet alatt összegyűjtögetett, azzal segíteni tud másokat, akkor igenis tegye meg, mert ez fontos. És mindenki, ugyanúgy, hogy a kicsi gyerek, ugyanúgy bizony az idős ember, a sérült ember is, mindenki nagyon-nagyon fontos része ennek a népnek, ennek az egésznek. És a saját értékünket igenis, hogy meg kell találni. És tudni kell azt, hogy én egyszerű vagyok, értékes vagyok, és van bennem valami olyan, ami csak bennem van ezen a világon. És ezt meg kell találni. Csak ez most még kicsit nehéz, úgyhogy ebbe segítjük egymást. Köszönöm szépen.
Jó, én is köszönöm szépen, és a magam részéről ebben annyiban tudok segíteni, hogy január 9-én lesz két vendégünk, Kropko Péter triatlonista és Frank Tibor, akik azt hiszem ugyanilyen tartalmas emberek, és ugyanúgy fognak tudni adni valamit nekünk, úgyhogy sok szeretettel várlak benneteket január 9-én, kedden 17 órakor. És Judit, neked pedig köszönöm szépen, hogy
eljöttél.
És annyit tudunk egymásért tenni, hogy akinek kísérés kér egyes villamoshoz,